Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai adásban a Miskolci Herman Otto Múzeumba látogatunk el, és Tóth Arnold múzeumigazgató helyettessel, néprajzkutatóval fogok beszélgetni. Szeretném megkérni, hogy mutassa be az Ősök és Hagyományok kiállítást.
Az Ősök és Hagyományok című kiállításunknak egy nagyon sajátos története van, mert az épület, ahol ez elhelyezést kapott, 2007 óta nem igazán tudja betölteni a funkcióját. Tudnélik, Miskolcon két helyen működik a Pároson belül a Herman Otto Múzeum, és ez az úgynevezett öreg múzeumépület fogadta be mindig az állandó kiállítást, ami várostörténetet, néprajzot, természettudományi kiállítást jelentett. És egy részleges felújítás miatt ezt 2007-ben lebontottuk. És nem épültek vissza ezek az állandó kiállítások, amelyeknek a hiányát azóta is érzi a város. És tulajdonképpen ennek a hiánynak a pótlására egy ilyen időszakinak szánt, vagy félállandónak szánt kis kamarakiállítást tudtunk mostani lehetőségeink között megvalósítani. Két olyan témát, a néprajzot és a régészetet mutatjuk itt be, amelyet 2007 óta folyamatosan keresnek az iskolák, a családok, a látogatók. És az iskolákat azért emelem ki, mert a város mostani kultúrvezetésének a célja az, hogy Miskolcon megerősítsék a helytörténeti oktatást. Tulajdonképpen az iskolák is, és a közművelődési intézmények is, és a közgyűjtemények is most összefogni látszanak ebben az ügyben. Tavaly éppen ennek a kiállításnak a kapcsán készült egy olyan koncepció, egy olyan oktatási terv, aminek az a célja, hogy minél több tartalom kerüljön be a miskolci történelem, hon és népismeret órákon a város múltjával és a régió múltjával kapcsolatban. Ezeket a szempontokat mérlegelve alakult ki ennek a kiállításunknak a koncepciója. Az, hogy két témát vonultat föl, nagyon egyszerű, a magyarázat a két terem állt rendelkezésünkre, és két aránylag kicsi terem, tehát hogyha egyszer valaki ezt meglátogatja, akkor látni fogja, hogy egy hamar a kiállítás lényegében, tehát egy aránylag pici helyen megvalósul, egy osztály éppen csak, hogy befér az egyik, illetve a másik terembe. A néprajzzal indul maga a történet, ahol két témát választottunk ki, az egyik a kender feldolgozása, a kendertől a vászonig és a szép népviseletekkel bezárólag. A másik pedig a magtól a kenyérig, tehát a gabonatermesztés és a kenyérsütésnek a tárgyi hagyománya.
Miért éppen ez a kettő téma?
A néprajzi részt azt én rendeztem, és én pedig 5.-6.-osoknak tanítottam hon és népismeretet 10 éven keresztül az egyik miskolci középiskolában, és hát a tananyagban ez hangsúlyos témaként szerepel. Tankönyvekben nagyon sok szép ábra illusztráció van hozzá, és a tanítási tapasztalatom az volt, hogy az iskolások nem tudják ma már elképzelni, hogy hogy néz ki egy sütőlapát, hogy a kenderfeldolgozásnak az eszközei milyenek a valóságban. Rajzon fényképpen persze látják a könyvben, de egész más, amikor kézbe is vehetik, megfoghatják ezeket a tárgyakat, és én mindig hurcoltam magammal az autómmal az iskolába ezeket a tárgyakat, kivettem a gyűjteményből azt, amit nem féltettünk, és én kézbe adtam az órán a gyerekeknek. És ezek a tanítási élmények ösztönöztek arra, hogy ezt valósítsuk meg a múzeumban helyileg, úgyhogy építettük a kiállítást, hogy minden olyan tárgy, ami ott meglátható, az egyszer mint kézbe is vehető. Létrehoztunk egy ilyen kis demonstrációs gyűjteményt hozzá, amit ott helyben külön tárolunk, és amikor múzeumpedagógiai foglalkozások vannak, akkor ezt a pedagógusok is és a gyerekek is kézbe vehetik, kipróbálhatják, hogy a gerebennek milyen a súlya, vagy az ekét, ha megemeli, hogy ezt egész nap azért a paraszt emberek bizony azzal dolgoztak. Tehát ilyen módon próbáltuk egy kicsit élményszerűbbé tenni a múzeumlátogatást. Tehát a témaválasztásnak ez volt az indoka, és ehhez hozzá kapcsoltunk egy régészeti termet. A régész kollégák pedig azt hangsúlyozták, hogy nagyon sokan, főleg a fiatalok, diákok körében téves elképzeléseik vannak a régészek munkájával kapcsolatban. És egy kicsit ilyen műhelytitkokat eláruló módon ők arra törekedtek, hogy bemutassák, hogy mit csinál a régész, hogyan dolgozik, amikor kimegy terepre, akkor ott mit mér meg, miért éppen ott kezdik az ásatást is, a légi fotózástól elkezdve, a fémkeresőzésig milyen módszereket használnak, és aztán, amikor már megy az ásatás, akkor miért fontos mindent lerajzolni, a stratigráfiai rétegek és egyéb ilyen szakmai dolgok hogyan valósulnak meg a gyakorlatban, és aztán ennek a kettőnek az összekapcsolását pedig úgy tudtuk megoldani, hogy felkértünk egy grafikust, aki egy képregény formában megrajzolta az egész történetet. Tehát elindul két gyerek a múzeumba, és akkor kíváncsiskodnak, hogy kik dolgoznak itt. Hát például néprajzosok, például régészek. Hát akkor kik ők mit csinálnak, hogyan dolgoznak. És ebben a képregényes formában kerül elmesélésre egy olyan történet, hogy hogyan dolgozik a néprajzos, hogyan dolgozik a régész. És ebbe a képregénybe van tulajdonképpen becsempészve a módszertani mondani valója a kiállításnak.
A képregény hogyan jelenik meg fizikailag?
Ez a falakon látható, tehát nagy posztereket készítettünk, posztereket nyomtattunk, és akkor a földtől, hát nem egészen mennyezetig, de jó két-két és fél méter magasságban ezek ilyen álló és fekvő hosszú csíkok formájában végighúzódnak a kiállításon körbe a falakon.
Hogyha eljön egy látogató és tájékozódni akar, milyen módon tudja ezt megtenni? Milyen segédeszközök állnak a rendelkezésére?
A kiállításhoz készítettünk egy kis pici leporellót, ahol az a nagyon alapvető tudnivalókat foglaltuk össze is, és annak az volt a cél, hogy reklámozzuk egy kicsit a kiállításunkat. És utána már a megnyitót követően egy hónap múlva tudott megjelenni egy nagyon rövid, 10 pár oldalas kis füzet, aminek az a célja, hogy egyfajta segédletet adjon abból a szempontból, hogy nem azt tartalmazza, ami a kiállításban látható, hanem háttérinformációkat ad az ott egyébként is megnézhető és a képregényből pedig elolvasható dolgokhoz. Azért, hogy aki esetleg mélyebben érdeklődik, akkor itt utána tud olvasni, de a fő cél az volt, hogy ha ezt egy pedagógus, egy történelem tanár kézbe veszi, és veszi a fáradtságot, hogy elolvassa, fölkészüljön belőle, akkor tudjon egy olyan múzeumpedagógiai foglalkozást tartani, amelyet egyébként a mi muzeológusaink tartottak most az őszi hónapokban, október végén és novemberben. Viszont tehát ez nyilván elég nagy megterhelés a muzeológus kollégáknak, nem tudunk mindig rendelkezésre állni, és nem tudunk mindig órákat tartani a hozzánk érkező osztályoknak. Hál' Istennek nagyon nagy az érdeklődés, és abban bízunk, hogy ez a füzet majd most januártól kezdjük az iskoláknak ezt terjeszteni, hogy hát ha a tanárok is be tudnak kapcsolódni, és közösen tudunk dolgozni ebben az oktató kiállításban.
Hogyha egyéni látogató jön, ő is kézbe veheti ezeket a tárgyakat, honnan tudja, hogy mit lehet kézbe venni, és hogyan kell használni?
Ez nem működik ilyen módon, tehát igazából nincsenek kitéve, nincsenek kihelyezve ezek a kézbe vehető tárgyak, hanem előre bejelentett csoportok esetében tud ez működni ebben a formában. Egyéni látogatók vagy családok, hogyha érkeznek hozzánk, akkor ők úgymond mint egy normál kiállítást tudják megnézni, és a füzet segítségével megismerni.
A kiállításon látható tárgyak, emlékek mennyiben speciálisan Miskolc környékére, Borsodra jellemzőek, és mennyiben mások, mint mondjuk a Dunatisza közé, vagy a Dunántúliak?
A néprajzi részen valamennyi tárgy nyilván Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről származik, jellegében azonban csupán egy, a népviselet az, ami kifejezetten táji jellegzetességeket mutat, dél-borsodi és mezőkövesdi matyó népviseleteket, 3 bábút, 2 nő és 1 férfi látható a kétesben, tehát ez az, ami kifejezetten helyi jellegzetesség. Az összes többi tárgy az tulajdonképpen az általánosan elterjedt és mindenfelé széles körben ismert tárgytípusok, mint a gerebben a kendertiló, az eke, a gerebje, a földművelésnek az eszközei, vagy a kézimalom, kenyérsütésnek a szerszámai eszközei, szakajtók, mondjuk ezeknek nincs olyan formai változatossága Kárpát-medencében, hogy külön táji típusokat tudnánk ezekben megkülönböztetni. Tehát ilyen értelemben általános és helyi is egyszerre. A régészeti anyag kifejezetten érdekes olyan szempontból, szintén ugye nyilván megyei vonatkozású leletekről van szó, hogy igyekeztünk néhány igazán különleges és érdekes tárgyat elhelyezni a kiállításban, és a füzet pedig ezeket a tárgyakat egyenként kiemeli. Tehát itt a régészeti részben, hogyha beleolvasunk, akkor azt láthatjuk, hogy rövid módszertani bevezető után egy-egy tárgyat, vagy egy-egy tárgycsoportot magyaráznak a régész kollégák. hát az őskorból nagyon érdekesek, és kifejezetten a mi vidékünkre jellemzőek az őskori kőeszközök. A szeleta kultúra, illetve az istálőskői barlangnak a leletanyaga mind a kettő nemzetközi szinten is érdekes a kutatóknak is egyébként, meg a látogatóknak is. És hát itt láthatók azok a csonteszközök és kőeszközök, amelyek kifejezetten típusosan erre a két kőkori kultúrára jellemzőek. Aztán az ószcenteri urna, bronzkori temetkezési emlék, ember alakú urna, megint csak egy elég speciális dolog, vagy pedig az avarkori csont sótartó, aminek közvetlen párhuzamait megtaláljuk egyébként a 16-17. Századi történeti anyagban, a lőportartók formájában, még szinte azonos a formavilága is, és aztán pedig a pásztorművészetben a 19. században. És a középkorból pedig pecséteket és billogokat emeltünk ki a füzetben, ezekre igyekszünk rá irányítani a figyelmet, mert ezek aránylag ritka leletnek és értékes darabnak számítanak a gyűjteményünkben.
A billog használatát mennyire ismerik a mai gyerekek vagy felnőttek?
Nem nagyon. Tehát ez is kifejezetten cél volt, hogy magyarázzuk a dolgokat. Amikor a kollégákkal leültünk és készítettük a koncepciót, hogy miről szóljon, mit meséljen el a képregény vagy a füzet, akkor úgy fogalmaztunk, hogy talán a mi gyerekkorunkban vagy 20-30 évvel ezelőtt még érdekesek voltak a tárgy különböző formai változatossága mondjuk néprajzban, mert mindenki tudta, hogy mi az, hogy ivócsanak, vagy lehetett tudni, hogy a gereben vagy a héhel mire való, mire használták. Főleg a falusi gyerekek, ugye mi nálunk elég sok környékbeli kollégista jár az iskolánkba, és hát ők ezt hozták még otthonról ezt a művetséget. Ma már nem. Tehát most már azt kell elmagyarázni, hogy ezek a tárgyak mire való, mire használták egyáltalán. Tehát ugyanolyan egzotikus ma már egy paraszti tárgy, mint mondjuk egy óceániai ékszer a mai látogató gyermek számára. Egyformán távol áll tőle mind a kettő.
Van itt ügyintézésről is szó, könyvnyomtatásról a füzetben. Ez milyen formában jelenik meg a kiállításon?
A kiállításban ez tulajdonképpen beleilleszkedik abba a középkori részbe, az egyik vitrinek a középkori anyagába, ahol olyan kályhacsempét lehet látni, ahol kódexet másoló szerzetesnek a formája, figurája tűnik fel, illetve a billogok, pecsétek kapcsán esik itt szó a füzetben a középkori írásbeliségről úgy általában.
Paleolitikummal, patintott kőkorszakkal kezdődik ez a régészeti rész, melyikkel ér véget?
A 14.-15. századdal ér véget, tehát tulajdonképpen az addig eltelő időszakokból, minden egyes régészeti korszakból egy-két jelentős lelet, vagy egy jelentősebb leletcsoport került itt kiválogatásra.
Tehát itt a régészeti kiállításon, aki végignézi, egyrészt a régész munkájáról tájékozódhat, másrészt ennek a vidéknek a történetét tekintheti át ezekben az időszakokban.
Igen, és igyekeztünk azért ezeket a leleteket, vagy ezeket a tárgyakat úgy kiválogatni, hogy a történelem tanárok tudják kapcsolni az oktatáshoz, tehát például a honfoglalás korából értelemszerűen a bodrogközi, karoseperjesszögi honfoglaláskori temetők leletanyagából válogattunk tárgyakat, vagy a már említett ószcenteri urna, a bronzkori civilizáció kapcsán. Ezek mind olyanok, amik meg tudnak jelenni konkrétan a tananyag kapcsán is 5., 6. vagy felső évfolyamokon.
Meddig lesz ez a kiállítás látható? Mi az elképzelés?
Az elképzelés az, hogy június 30-áig álljon, és hogy aztán meghosszabbítjuk-e, az két dologtól függ. Az egyik az, hogy milyen lesz most a tavaszi fél évben az érdeklődés iránta, mert ősszel nagyon nagy volt. Meglátjuk, hogy ez fönntartható-e, és tényleg sorakoznak-e majd az iskolák még tavasszal is. A másik pedig, hogy hogyan alakul majd a múzeumnak a sorsa még a nyári hónapokban. Lesz-e lehetőség arra, hogy egy másik kiállításra kicseréljük, mert azt mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy lebontjuk, és aztán nem tudunk a helyére tenni semmit.
Ez teljesen jogos. De hogyha itt másik kiállításokról szólt, milyen más kiállítások vannak most jelenleg, hogyha valaki oda látogat?
Ez az épület, amelyben ősök és hagyományok látható, ez az úgynevezett Papszer utcai öreg múzeum épület. Ez a mi kiállító épületünk, ahol nincsenek irodák, nincsenek gyűjtemények, kifejezetten csak a kiállítások céljait szolgálja. Két állandó kiállítás van. Az egyik Szász Endre, a művész világát bemutató kiállításunk, amelyben egyrészt a Szász Endre hagyatékában lévő alkotások láthatók, másrészt pedig a személyes emlékek, amelyek a, ha jól mondom, 5. feleségével, Lula asszonnyal közös életüknek tárgyi anyagát jelentik. És egy másik állandó kiállítás a Dömötör Zoltán miskolci magángyűjtő fényképezőgép gyűjteménye. Az a címe, hogy Korokképek, kamerák. Ezt 5 évvel ezelőtt építettük egy olyan pályázati támogatásból, amely minimum 5 éves fenntartást jelent a kiállításban. Itt bemutatjuk a fényképezőgépek technikai fejlődését, illetve látható egy olyan előhívó labor, amilyen ma már nincsen ugye a digitális fényképezés korszakában. Ez ma már múzeumi téma.
Így igaz. Vannak viszont a múzeumnak más kiállítóhelye is, több helyen is van kiállítás.
Így van, a másik épületünk, ahol a múzeum központja működik, és ahol a gyűjteményeink is vannak, ez az úgynevezett központi épület, de mi inkább képtárnak szoktuk hívni, nevezni. A miskolciak is így ismerik, hogy a Hermotto Múzeum képtára. Itt van egy 2005-ben megnyitott új állandó képtári kiállításunk. Akkor új, még mindig újnak nevezzük, mert azelőtt 1980-ban volt az előtti kiállításnak a megnyitója. És itt pedig festészet a fő téma, tehát a képtár anyaga gyakorlatilag egy másik magángyűjteményből, a Petró Sándor miskolci orvos magángyűjteményéből építkezik, ez jelenti a gerincét. Ez egy olyan kollekció, ezt így szoktuk talán kis túlzással, de olyan vidéki büszkeséggel mondani, hogy a Magyar Nemzeti Galéria után talán ez a második olyan jelentős gyűjtemény, ahol a magyar festészet történeti korszakaiból minden alkotótól és talán minden korszakot egy-egy jelentős darab legalább megtekinthető, meglátható, és ezáltal bemutatható a magyar festészet történeti fejlődése. 18. század végével kezdődik Mányoki Ádámmal, Rombauerrel, és aztán ez folytatódik a jelenlegi állapotok szerint a 20. századig, az 1900-as század fordulóig, és hát sajnálatos módon szerintem legérdekesebb, legizgalmasabb része a 20. század első fele, az most éppen nem látható, azt vissza kellett bontani, még az előző múzeumvezetésnek egy időszaki tér igény miatt, és ez azóta sem került vissza a építésre. És ebben az említett időszaki térben, az a képtár végében nyílt meg nemrégiben az Örökség 2012 című kiállításunk, ami a Hermotto Múzeum új szerzeményeit mutatja be, hogy mivel fejlődött és mivel gyarapodott a gyűjteményünk a tavalyi esztendőben.
Köszönöm szépen! A kiállítások után pihenésképpen hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk adásunkat. Után akkor ismét folytatjuk adásunkat, és most a múzeumról folytatott beszélgetést fogják hallani. Most pillanatnyilag mi a helyzet az új rend szerint? Hogyan fognak működni, és milyen tervek vannak?
A Hermotto Múzeumnak elég sajátos most a helyzete. Mi voltunk az a megyei múzeum december 31-ig, amelyik a legnagyobb megyei hálózatot működtetett. Borsod-Ebói-Zemplén megye volt, Pest megye mellett a másik olyan, ahol 17 intézmény egységből, kis múzeumból, kiállítóhelyből állt a teljes hálózat, és most ez fölbomlott, és január 1-ével a miskolci intézmények helyszínek összesen 5 telephelyel, egységgel átkerült a városi önkormányzat fenntartásába. Ez a változás most nagy bizakodással és nagyon nagy optimizmussal tölti el úgy a városvezetőit, mint a múzeumban dolgozó munkatársakat. És ennek talán az az oka, hogy mindig volt egyfajta tudathasadásos állapot, mert azért a miskolci múzeum látogatói alapvetően a miskolciak voltak, és a gyűjteményei is nagyon jelentős részben reflektálnak a város történetre. A képzőművészeti anyagban nagyon erős a helyi kortárs alkotóknak a jelenléte. A képtárunk gerincét alkotó Petró gyűjtemény gyakorlatilag Miskolc város tulajdonában van, és mi letétként kezeljük, mint volt megyei múzeum. Szóval volt egy sereg olyan anomália, ami most úgy megszűnni látszik. játszik ezzel, hogy kicsit úgy érezzük, hogy helyére került az a szerep, ahol ennek a múzeumnak el kell helyezkednie. És azt is tapasztaljuk, érzékeljük, hogy nagyon nagy a várakozás a közönségben, a városvezetőiben, a pedagógusokban most ebből az új helyzettel kapcsolatban, mert köztudott Miskolcon, hogy a városvezetése szeretné az oktató múzeum funkciót erősíteni, és éppen ezért nagy várakozás és felfokozott az érdeklődés ebben az ügyben. Egy nagyon nagy projektben vagyunk benne nyakig. Ez a Pannon-tenger Múzeum kiállító épületnek az átadása, megnyitása. Röviden talán annyit, nem biztos, hogy mindenki ismeri a történetét, hogy 2007-ben Miskolctól nem messze a Bükkábrányi bányában kerültek elő mocsárciprus fatörzsek, összesen 14 darab, és ezekből 4 a Herman Otto Múzeumban találta meg a végleges helyét. Szakmailag érdekes az a konzerválási folyamat, ahogyan hozzáfogtunk ennek a 4 fatörzsnek a konzerválásához. Tudnék, ezek nem kövesedtek meg, nem szenesedtek meg, ezek megmaradtak fának, és ahogyan a régészeti faanyagot konzerválják a restaurátoraink, most olyan módon próbálták meg cukros vízben, cukros oldatban ezt megvalósítani. Egy fát műgyantával kezeltünk, egy negyediket simán egy tartályban víz alatt hagytunk, tehát tulajdonképpen 3 módszer megy párhuzamosan, és majd az utódaink meglátják, hogy melyik lesz eredmény. És ezeknek a fatörzseknek a kiállítása céljából adtunk be egy nagy pályázatot. 2009-ben indult az építkezés, ami már a tavalyi évben befejeződött. 2012 év elején, már most lassan egy éve, gyakorlatilag készen van az épület. És hiányzott a befejezéshez szükséges önrész. Nem tett jót ennek az ügynek a fenntartóváltás, mert a régi fenntartó már nem, az új fenntartó meg még nem érezte úgy, hogy neki feladata lenne az önrész biztosítása, szóval üresen áll az épület. Időszaki rendezvényekkel, meg kisebb múzeumok éjszakája, attrakciókkal persze érdekes egy darabig, hogy milyen egy új múzeumépület, üresen, de azért jobb lenne, ha kiállítás elkészülne benne, és ez most kezdődik ez a munka. Szeptemberre kellene elvileg megnyitnunk a Pannon-tenger múzeumát, ahol 2 hangsúly van, az egyik a miocén kor bemutatása, a már említett ősfák, és ehhez kapcsolódóan szintén megyénkből származó anyag, a Rudapithecus hungaricus leletanyag, amelyet a volt állami földtani intézetből kapunk meg kölcsönbe tartós letétbe. A másik téma pedig az ásványtár, az ásványgyűjtemény, mert a Miskolci Egyetemmel együttműködésben egy nagyon komoly ásványgyűjtemény van Miskolcon, és a Kárpát-medence ásványait bemutató állandó kiállítás lesz a másik lába ennek az új múzeum épületnek. Ez tehát az egyik nagy cél és nagy feladat erre az évre, és ez nagyon sok mindent meghatároz, tehát úgy a kiállítási politikát, mind a költségvetésünket maximálisan most ez határozza meg, és itt alá kell rendelni a dolgokat. Egy másik aktuális téma és számunkra érdekes ügy a Matyó nép művészet kérdése. 2012. december 5-én Párizsban hirdette ki az UNESCO kormányközi bizottsága, hogy a magyar népművészetből a hímzés kultúrát a világörökség szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára emelte, és hát ezzel a táncház mozgalom, a solymászat, a busójárás mellett negyedikként ugye a magyar népművészet is most már UNESCO világörökség része. Ez adja az aktualitását annak, hogy elindítsunk egy vándorkiállítást. Ezt már tavaly évben is gondoltunk erre, hogy erre fölkészüljünk, erre az eseményre, beadtunk egy NK pályázatot, ez sikeres volt, és most tavasszal, áprilistól szeretnénk útjára indítani egy Matyó nép művészetet bemutató vándorkiállítást. Az első színhely, ahol bemutatjuk, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ahol egyébként éppen 2013 májusában ünneplik majd a Világörökség Egyezmény, a Szellemi Kultúrás Örökségről szóló UNESCO Egyezmény aláírásának 10 éves évfordulóját, és egy nagy nemzetközi találkozó lesz, és ennek a kontextusába helyezzük majd el ezt a vándorkiállítást. Innen tovább utazik Mezőkövesdre, ahol ebben az évben a Matyó Múzeum megalapításának 60. évfordulója következik. Ez az intézmény most lett önálló, tehát ez a megyei múzeumi hálózat részeként működött, tulajdonképpen félig meddig saját házunk tája még egy kicsit ez a Mezőkövesdi Múzeum. Innen tovább utazik majd Király Helmecre, a Bodrog Közi Múzeumba, mert a Miskolci Múzeumnak nagyon régi és nagyon jó kapcsolatai vannak a határ másik oldalán észak felé a kelet-szlovákiai múzeumokkal. Ezek közé tartozik a Király Helmeci helytörténeti múzeum is, ahová elviszük ezt a kiállítást, és a záró helyszín pedig a Herman Otto Múzeum Miskolcon. De van már érdeklődés Erdélyből is, van már érdeklődés Lengyelországból, Miskolc testvérvárosából, Katowicéből vagy Tarnovból. Úgy látjuk, hogy most ez egy olyan űrt fog betölteni ez az anyag, ami szóval régóta hiányzik, nagyon régen volt már nekünk ilyen utaztatható kiállításunk, ami tulajdonképpen már az elkészülte pillanatában úgy épül meg, olyan bábukkal, olyan vitrinekkel, olyan módon, hogy az bármikor összecsomagolható legyen, és egy ilyen bőrött kiállítás formájában tud majd utazni. Hát a nagyobb múzeumok nyilván rendelkeznek sok-sok ilyennel, nekünk is volt régebben több ilyen anyagunk is, de most utóbbi években ez az első ilyen kiállításunk, ami kicsit reklámozza majd a megyénket máshol is.
A Miskolci Múzeumban milyen gyűjtemények vannak? Volt szó ugye néprajziról, régészetiről, művészeti gyűjteményről és természettudományról. Van-e másfajta gyűjteményi terület?
Ez a négy fő gyűjtemény, bocsánat, ötödik a történeti gyűjtemény, hogy nem, persze. És emellett nagyon szép darabszámú a könyvtárunk, és a könyvtárunknak is van egy muzeális része, illetve nagyon komoly a fotonegatív tárunk, ahol körülbelül 150 ezres darabszámú fotonegatívot őrzünk, üvegnegatívokat is, egész régieket, 1900-es évek legelejétől kezdődően, és aztán a közelmúltabb bezárólag, tehát kb. 2000-ig terjed a gyűjteménynek, amit felölel időszak. Elég nagy gyűjteményeink vannak darabszámát tekintve, és ezek igen nagy és komoly anyagok. És tulajdonképpen ezeket a gyűjteményeket mutatja be egy kicsit az az örökség 2012, ami most azért aktuális, mert a Magyar Kultúra Napján tartottuk nem a megnyitását, ahol minden gyűjtemény bemutatta azt a gyarapodást, amivel gazdagodott az elmúlt évben. Itt ki kell emelni a képzőművészeti gyűjteményt. Nagyon régóta nincs már pénz természetesen arra, hogy vásároljunk, és a képzőművészet nagyon drága műfaj, tehát ugye itt eleve más nagyságrendekről beszélünk, mint mondjuk a néprajzi tárgyak esetében. Vannak viszont nagyon jó lelkű és múzeumot szerető adományozók, és tavaly kettő ilyen nagy adományozás történt, az egyik Drozsnyik István, miskolci kortárs képzőművész, a Város Kondor Béla díjas alkotója, aki ő festményeket, grafikákat és installációkat ajándékozott, és teljesen egyedülálló módon úgy, hogy a műterembe meghívta a művészettörténész kolléganőt, többszöri műteremlátogatás után az ajánlat úgy szólt, hogy a kolléganő válogathat, ami a gyűjteménybe illeszkedik, ami neki tetszik, gyakorlatilag szinte ilyen módon. Tehát egy nagyon nagy lelkű, nem csak az ajándékozás ténye, hanem az ajándékozás módja is, én azt hiszem, hogy egyedülálló. Egy másik pedig egy budapesti úr, Somogyi Gábor adománya, ajándéka volt, az ő egyik őse, felmenője Somogyi Miklós, egy fájdalmasan fiatal, 26 évesen elhunyt festőművész volt ő a 20. század legelején, 1910-es években. Egy nagyon jókezű grafikus és egy nagyon tehetségesnek indult festő, egy sajnálatos módon félbeszakadt életpálya, és nagyon sok miskolci kötődéssel, Miskolcról indult művészről van szó, aki aztán Gyöngyösen élt többet, és Gyöngyösen van a másik helyi lokális kötődés. Tőle kaptunk 20 olyan alkotást, ami részben miskolci helyszíneket, miskolci témákat ábrázol. Ezzel együtt ugye 155 darabos gyarapodása volt a képzőművészeti gyűjteményünknek. Az elmúlt években nem volt példa ilyen darabszámú növekedésre.
A múzeum és a város kapcsolatában milyen programok, milyen módon történik a kapcsolatnak a fenntartása, létrehozása, illetve a múzeum andragógia szempontjából Miskolc kiemelkedő szerepet játszik az országban. Mi rejlik e mögött?
Most egy picit új a helyzet. Úgy szoktunk fogalmazni, amikor beszélgetünk a munkatársaimmal, hogy most kell újra pozícionálni magunkat Miskolc városában, ami persze nem egy nyelvtelen nyomulást jelent, de azért igyekszünk most egy picit jobban odafigyelni arra, hogy ha lehet mindenhol jelen legyen a múzeum. És az andragógia, felnőtt képzés az egyik ilyen terület, ami hangsúlyosan jelen van. Az a munkatársunk egyébként, aki ezt az ügyet a hátán vitte, olyan egy személyes történet volt ez sokáig, ő nyugdíjba ment, de az ő általa kitaposott utat mi visszük tovább és járjuk tovább. És most egy olyan programunk van, egy önkéntes program, ami azt gondolom, hogy egy jó megoldást jelenthet a múzeum társadalmi beágyazottságát tekintve. Ennek a lényege az, hogy nyugdíjasok számára, idős és szépkorúak számára hirdettünk meg a tavalyi évben, sőt már tavaly előtt egy múzeumi szabadművelődési akadémiát. Ami abból áll, hogy előadásokat tartunk különböző múzeumi szakágakból, témákból, gyűjteményi munkába vonjuk be őket, megtanulnak a résztvevők leltározni, megtanulják a gyűjteményi nyilvántartásoknak a kezelését, használatát, megtanulnak a kiállításainkban tárlatot vezetni, és amikor a képzés véget ér, akkor egyfajta vizsgát tesznek, egy olyan átadó ünnepség keretében fejezik be, ők erről egy oklevelet kapnak, és utána pedig önkéntesként rendszeresen hívjuk őket, amikor a múzeumnak szüksége van arra, hogy egy kis munkaerő támogatást kapjuk, például múzeumok éjszakáján, amikor elárasztanak bennünket a látogatók, és egyszerre minden helyszínen nagyon sok kollégának jelen kell lenni, és kevesen vagyunk. Első osztályú segítséget jelent akkor egy olyan munkatárs, aki ráér, el tud jönni szívesen, és már kellő szakértelemmel tud mondjuk a képtárban tárlatot vezetni, és tehermentesíti ezzel a múzeumnak a dolgozóit. Ez az akadémia az első évfolyama, vagy az első turnus már végzett. 8 vagy 10 olyan önkéntesünk van, aki azóta már dolgozik is alkalomszerűen ilyen módon a múzeumban. És most pedig már zajlik a második turnusnak az előadás sorozata. Általában hetente, két hetente egyszer kerül sor ezekre az alkalmakra, találkozókra, és néhány hónapon keresztül tart tanfolyam. Igazából nem olyan akkreditált módon zajlik ez, hogy akkor mennyi óraszámban és pontosan hogyan lehatárolva történik a dolog, egy picit még a helyét, útját keresi ez a történet, de mindenképpen jó iránynak látjuk, jó iránynak tartjuk, és a helyi kontextust pedig úgy erősíti, hogy a résztvevők jellemzően Miskolcon közismert és meghatározó értelmiségi személyek. Tehát olyan nyugdíjas pedagógusok, nyugdíjas iskolaigazgatók, köztisztviselők, akik mondhatom bátran, hogy a városban köztiszteletben álló személynek számítanak, óriási kapcsolatrendszerre